Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva 5. Zsoltárunk első versét énekeljük. 5. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Úr Isten az én imádságom, kérlek, vegyed füleidbe. Foglaljuk el helyeinket, és magasztaljuk tovább így a mi Urunkat. 346. számú dicséretünk minden versét énekelve. 346. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Győzhetetlen én kőszálom, védelmezőm és kővárom.
Thank you.
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Új Szövetségből, Pál apostolnak a Tesszalonika-beli gyülekezethez írott első levele, második részének 13-tól kezdődő és a 16. verssel bezáródó rövid ige szakaszából. Ugyanazért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét, amint hogy valósággal az is, amely munkálkodik is ti bennetek, akik hisztek. Mert ti, atyám fiai, követői lettetek az Isten gyülekezeteinek, amelyek Judeában vannak a Krisztus Jézusban, mivel hogy ugyanúgy szenvedtetek ti is a saját honfitársaitoktól, miként azok is a zsidóktól. Akik megölték az Úr Jézust is, és a saját prófétáikat, és minket is üldöznek, és az Istennek nem tetszenek, és minden embernek ellenségei. Akik megtiltják nekünk, hogy a pogányoknak ne prédikáljunk, hogy üdvözüljenek, hogy mindenkor betöltsék bűneiket, de végre utolérte őket az Isten haragja. Isten szent lelke tegye áldottá az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, és tőlünk azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek, válaszképpen hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt így. Szerető mennyei édesatyánk, hálaadással állunk előtted, mint megváltott gyermekeid, akikért Jézus kifizette bűneik büntetését, és akiknek utat készített a te mennyei trónodig, a te szerető szívedig, atyánk. Köszönjük, hogy szólítod, keresed, hívod, és várod népedet, így most bennünket is, hogy életnek beszédével, csodálatos ígéddel meggazdagíts bennünket. Bűnbánattal megvalljuk, hogy ha te nem könyörülsz rajtunk, akkor mi süketek maradunk hallani, és makacsok engedni neked. Ezért kérünk, gyógyítsd meg az életünket, vigasztald lelkünket, gazdagítsd meg bensőnket szent szavad kincseivel. Köszönjük, hogy meghallgattál bennünket, mennyei édesatyánk. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a gyülekezeti ifjúsági kórus szolgálatát hallgassuk meg. Az ige meghallására készülve mi is énekeljünk fennállva a 151. számú dicséretünket. 151. számú dicséretünket. Uram Isten, siess minket megsegíteni. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Felolvasom azt az új szövetségből, Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott első levele, második részéből, a 13. verset újólag. Mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét, amint hogy valósággal az is, amely munkálkodik is ti bennetek, akik hisztek. Foglaljunk helyet. Napi ige olvasásunkban, az Új Szövetségben ezt a levelet olvassuk, Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez küldött levelét. Ez az Új Szövetség legrégebbi irata. Jézus Krisztus mennybe menetele után ez a levél született meg először. A Biblia tudósai szerint úgy 50-ben, Krisztus után 50-ben vagy 51-ben. Ez a város, Tesszalonika, Európa keleti peremén épült. Azt tudjuk, hogy Pál apostol és a munkatársai csupán néhány hetet voltak Tesszalonikába. Valószínűleg egy egész hónapot nem is töltöttek ott, és mégis valami különös dolog történt, hogy az alatt a néhány hét alatt a különböző helyekre összegyűlő, Istent nem ismerő embereknek hirdetett ige nyomán megszületett a Tesszalonika beli keresztény gyülekezet. Csak úgy gondolkozzatok el rajta egy hónapi ige hirdetés után, hol születik vajon a világon gyülekezet? És vajon hányan vannak a mi gyülekezetünkben, akik nem gyülekezeti tagok, pedig évek óta hallgatják Isten igéjét? Nem született bennük igazán új élet még. Ezek a Tesszalonika beliek, ezek pont úgy ateisták voltak és hitetlenek, mint hogy mindenki úgy születik. Aztán megérkezett Pál apostol és néhány munkatársa, és elkezdtek beszélni Jézus Krisztusról nekik, és megszületik a tesszalonikai keresztény anyaszentegyház. És még csak nem is akármilyenek, hanem olyanok, mint egy újszülött keresztény, aki már tudja, hogy milyen egy újszülött keresztény, mert vele megtörtént, hogy egyszer újjászületett. Az jól tudja, hogy amiket most felolvasok, ahogy jellemzi Pál ezt az éppen megszületett fiatal keresztény közösséget, az azóta is így van, amikor valaki újjászületik. Azt mondja, a hitetek munkálkodik, a szeretetek fáradozik, a reménységetek álhatatos, úgy annyira, hogy példa képpé lettetek mindenkinek. Hát ez csodálatos. 3 hét vagy egy hónapi ige hirdetés után a teljes hitetlenség és ateizmus világából megszületik úgy egy keresztény közösség, és úgy él, hogy Pál apostol szájából jön a dicséret egyik a másik után, a hitükről, az álhatatosságukról, a cselekedeteikről, annyira, hogy híre ment annak, hogy milyen csodálatos gyülekezet vagytok. Pál apostol a magyarázatát is megadja ennek. Hogy hogy létezik ez? Hogy valakik pár hétig hallgatják életükbe először az evangéliumot, és lesz belőlük egy élő, szolgáló, csodálatos gyülekezet. Azt mondja, mert az Úr, mármint hogy Jézus, követőivé lettetek. Tehát nem egy ilyen fal kereszténység az, amit élni kezdtek. Nem egy ilyen látszat kereszténység, nem egy ilyen keresztény mázzal leöntött kereszténység. Hanem azt mondja, az Úr követői lettetek. Így lettetek példaképpé más közösségek számára. És elég volt nekik néhány hét igehallgatás. Az Úr követői lettetek. És így lettetek példaképpé más hívők számára is. Kedves testvérek, bármilyenek is vagyunk, mindig példaképpé leszünk. Bármilyenek is vagyunk. Bármilyen az életünk, bármilyenek a cselekedeteink, bármilyen a beszédünk, mindig példaképpé leszünk. Jó vagy rossz? Nem lehet elsuttyogni az életünket. Bujkálva végig élni. Lapítva végig élni. Jobb, ha nem szólok. Jobb, ha nem csinálom. Mindenkinek az élete példaképpé lesz. Kedves testvérek, az a helyzet, hogy lenyomatot hagyunk az emberek lelkében. Mindannyian. Amik vagyunk, és amilyenek vagyunk, annak a láthatatlan bélyegét akaratlanul is rányomjuk másokra. És akkor vigyázz! Mert ezért olyan nagyon gyanús és gondolkoz el rajta, mikor valakinek annyi baja van másokkal. A saját lenyomata van ott. Jaj, ha egy embernek mindenkivel baja van. Mindenki rossz. Mindenki ilyen meg olyan. A saját lenyomatunkat olvassuk. Másokon. Te hogy látod az embereket magad körül? Szomszédodat, családtagjaidat, barátaidat. Rajtuk van a lenyomatod. Te vagy az. Szeretnénk azt mondani, hogy ő ilyen, egy megvetésre, szeretetre méltatlan ember, ő ilyen. A lenyomatod van rajta. Gyanús, ha valaki körül csupa rossz ember van, és csupa szeretetlen ember van. Nagyon egyszerű képpel is meg tudom ezt magyarázni. Figyeld meg, hogy a hangulatod hogy hat az emberekre. Bemész valahova? És mennyire megérzik rajtad, hogy milyen hangulatban vagy. És figyeld meg, a közösség hangulata is hogy változik. Körülötted kivirul a világ, ha megérkezel valahova? Belépsz a munkahelyedre, azt mondják az emberek, de jó, hogy itt van. Vagy azt mondják, Jézusom. A házban mit szoktak, mit gondolsz mondani, amikor fölmész a harmadik emeletre és összetalálkozol valakivel? De jó, hogy itt van ez a tündéri ember, ez a tündéri nő. A közelébe is jó lenni. Vagy iszkolnak befelé, hogy nehogy szóba kelljen állni veled. A rossz meg a jó hangulatod is hat. Hogy veszed észre? Hogy hatsz az emberekre? Hogy hatsz az emberekre? A saját lenyomatunk, a saját lenyomatunk. Visszük, hozzuk mindenhova. Hogy lát a családod? Nehogy azt hitt, hogy rossz a gyereked, meg a menyed, meg a szomszédod, meg az a sok összeférhetetlen, álhatatlan ember. Nézz egy kicsit befelé. Milyen hatással vagyunk az emberekre? Milyen jó, ha az üdvözültek öröme, békessége, szívessége áradhat belülünk mások felé. Mint akik Jézus követőivé lettetek, mondja a tesszalonikai gyülekezetre az apostol. Ez a gyülekezet Jézus lenyomatát kezdte hordozni és árasztani, értitek? Árasztották Jézus lenyomatát, akinek követői lettek. A Jézus lenyomata árad belőlük. Milyen áldás, ha valaki, mint a Tesszalonika beliek is, Jézus hangja lesz valahol. Milyen áldás, ha valaki Krisztus illata lesz mások számára. Kizendült a Tesszalonika beliek híre. Kizendült Pest Erzsébet híre? És a te kereszténységed híre? Kizendül? Szent Jézus lenyomatok lettek ezek a Tesszalonika beliek. Isten tiszteletté lett bennük, amit hallottak. A templomtalanok, a hitetlenek, a keresők, a szenvedők között Isten lenyomata lettek, Jézus lenyomata lettek, Jézus illata lettek, Jézus öröme lettek. Így szolgáltak Istennek. Kedves testvérek, mert aki az Úr Jézus követője lesz, az szolgál is annak valósággal, akit követ. A kereszténység azt jelenti, hogy Krisztust követem. Ha Krisztust követed, akkor szolgálnod kell azt, akit követsz. Szolgálat nélkül nincs Jézus követés, csak haszontalan keresztény bóklászás. Ugyan kinek van szüksége rá? Senkinek. És neked is csak árt, de nagyon. Jézus azt mondta önmagáról, nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak, és adjam az én életemet oda másokért. Máskor azt mondja Jézus, én olyan vagyok köztetek, mint aki szolgál. A keresztény élettől nem lehet leválasztani a keresztény szolgálatot, mert a kereszténység maga szolgálat, nem nézelődés, nem örökös táplálkozás, hogy hallgatom Isten beszédét, és néha olyan jól is esik. Ez nem keresztény élet. A Krisztus követése azt jelenti, hogy szolgálom azt, akit követek. A kereszténység nem egy eszme vagy egy ügy, hanem Isten szolgálata. És ez azt is jelenti, testvérek, hogy nem egy ügyet szolgálunk. Nem egy eszmét szolgálunk, amit kereszténységnek neveznek, hanem Istent. Óriási különbség. Mi nem egy ügynek, hanem Istennek szolgálunk. Testvérek, az Úr követése nem kegyes vallásosságot jelent, hanem cselekvő keresztény életet. Van Jézusnak egy nagyon sok csodálatos és érdekes mondása között egy, ami még soha úgy mélyen nem akadt el a szemem meg a lelkem. Egyszer a történetet nem mondom el, a tanítványok visszaérkeznek Jézushoz, és ennivalót akarnak hozni neki, hogy egyen. És Jézus valami egészen furcsa, különös választ adott neki. Van nekem eledelem, mondta a tanítványainak, amit ti nem tudtok. Az én eledelem az, hogy annak az akaratát cselekedjem, aki elküldött engem, és annak a dolgait elvégezzem. Van nekem eledelem. Az, hogy cselekedjem annak az akaratát, aki engem elküldött. És hogy az ő dolgát én elvégezzem. Ez az én eledelem, mondta Jézus. Az volt Jézus dolga, amit elvégzett, hogy Istenről és az ő országáról beszéljen, oda népet gyűjtsön, ezért szerte járt, prédikált és jót cselekedett. Erről mondta, hogy van nekem eledelem. Ez volt Jézus eledele, Isten akaratának a cselekvése. És most nehéz dolog jön, testvérek. Nagyon nehéz. Amikor lelki életünk megerőtlenedik, megfárad, annak oka az, hogy hiányzik az, amit Jézus lelki eledelemnek nevezett. Mit gondolsz, ha akit követsz, annak a lelki eledele, az, hogy Isten akaratát cselekszi, vajon annak, aki követi, van más eledele? Lehet más? Vagy csak az, ami a mesteré? Az én eledelem az, hogy Isten akaratát cselekedjem. Az Isten akarata pedig az, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság megismerésére eljusson. Ezért munkálkodni, ez Jézus eledele. Testvérek, a táplálék hiányos lelki állapot utal arra, hogy nem cselekszem annak akaratát, aki engem elhívott az ő követésére. Mondom, hogy követem őt. Mondom, hogy hiszek benne. És komolyan is gondolom, amit mondok. De testvérek, amikor valaki lelkileg lesoványodik, lelkileg erőtlen lesz, maga is méri önmagán, elveszíti a lendületét, a boldogságát, félreteszi már a Bibliáját, napok múlnak el, hogy egyáltalán imádkozzon, az mindig azt jelenti, hogy nem táplálkozik. Ezért nincs ereje. Ezért vannak telve a templomaink emberekkel, akiknek nincs lelki erejük, nem táplálkoznak. Kiszáradnak. Nem csak a testünkre nézve igaz, hogyha nem tápláljuk, akkor megerőtlenedik. Hanem a lelki életünkre is igaz, hogyha nem tápláljuk azzal, ami a lélek igazi eledele, akkor mivé lesz a kereszténységünk? Unalmas, fárasztó időtöltés. Kis kegyes mázacskát rá kell időnként önteni. Kicsit meg kell nyugtatni a lelkiismeretemet, hát én konfirmáltam. Én szoktam néha úrvacsorázni is. Testvérek, amikor közönyössé, megfáradtá válik a keresztény életünk, az arra utal, hogy Isten országa építésében valójában semmilyen szolgálatot nem végzünk senki felé. Semmilyet senki felé. Magamnak élek. Tudjátok, ebből mi következik? Ezért érünk rá zsörtölődni, dünnyögni, panaszkodni, másokkal foglalkozni. Mert Isten országáért nem csinálunk semmit. Semmit. Beszéltél te valaha életedben emberekkel Jézus Krisztusról? De se tudnád fogni a szádat, ha teli lenne vele a lelked. Azt mondja az apostol, nem tehetjük, hogy ne mondjuk. Nem tehetjük, képtelenség. És emlékezzen vissza mindenki, aki hitre jutott, hogy nem tehette, hogy ne szóljon. Mert teli volt vele, mert kibudjant belőle, mert élt benne, és éltetni akart belőle másokat. Mi bugyog ki belőlünk? Testvérek, a lelki kondíciót, szellemi értelemben a lelki kondíciónkat, azt tartja jól, ha az az eledelem, ami Jézusé volt, és ő így mondta, az az én eledelem, hogy annak az akaratát cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem. Testvérek, lelki szolgálat nélkül nincs jó karbantartott lelki állapot. Elmondom még egyszer, lelki szolgálat nélkül nincs jó karbantartott lelki állapot. És a baj van a lelkünk állapotával. Ez azt jelenti, hogy nincs jól karbantartva, mert nem teszünk Istenért, Isten ügyéért, Isten dolgában semmit. Teli vagyunk önző, magukat kereszténynek valló emberekkel, akiket nem érdekel, hogy a másik ember megtér, hitre jut, vagy elkárhozik. Ugyan ki fog, ez az ő dolga, foglalkozzon vele ő. Neked miért nem fáj senkid? Miért nem fáj senkid, aki ma még kárhozatban él? Hogy létezik az, hogyha téged kimentett a kárhozatból Isten szeretete, hogy létezik, hogy neked nem fáj, hogy a férjed, a feleséged, a gyereked, az unokád még mindig ott tart? Mi hiányzik? Mindegy, hogy mi lesz velük. Mindegy, hogy a melletted ülő kicsoda és mi lesz vele. A mögötted, előtted ülő ki és mi lesz vele. Mindegy. Tényleg mindegy, hány éve lépsz ide be és mész el úgy, hogy szóba nem állsz senkivel. Ne azt mondd, hogy én velem nem beszélnek. Nem lehet veled akkor beszélni. Testvérek, itt Pál apostol a szolgálatról beszél, és Jézus Krisztus is a cselekvésről beszél, hogy az az én mennyei atyám, az én eledelem, hogy az én mennyei atyám akaratát megcselekedjem. De kedves testvérek, van itt egy nagyon komolyan veendő sorrend a szolgálat tekintetében. Először Isten, mielőtt szolgálatba állít és küld valakit, a szívét kéri. És amíg a szívünket nem adjuk oda, nem kell a kezünk, mert nem is tudja használni. Nem kell a szánk, és nem is tudja használni. Nem kell a lábad. Adjad, fiam, a te szívedet először nekem. És a te szemeid az én utaimat őrizzék meg. A szívedet. Nincs szolgálatba küldhető keresztény, akinek a szíve még nem az Úré. Nincs. A sorrend. Fordítva nem működik. Ha úgy gondolod, hogy fordítva is működhet, vagyis én szolgálok, teszek, csinálok valamit, de a szívem az enyém, nem adtam soha az Úrnak. Abból mindig van először lelkesedés, és a vége mindig álhatatlanság. Először mindig van lelkesedés, de mindig hiányzik az álhatatosság. Először a szívedre tart igényt. És hát erről beszél Pál, hogy hogy megy ez. Kedves testvérek, úgy megy, hogy kezdetben volt az ige. És az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Aztán az ige testé lett, és eljött és lakozott közöttünk. Testvérek, keresztényé úgy lesz valaki Jézus követőjévé, valóban hívő emberré, hogy egyszer az igén keresztül valakinek a szívébe valóságosan is meg tud érkezni ki. Az Isten. El tudod képzelni, hogy úgy be tud lépni Isten az életedbe, a szívedbe, hogy észre se veszed? Sütj! Már csak ott lakik. A világ mindenség teremtője és ura. Képtelenség. Képtelenség. Tudja mindenki, amikor a szívébe új gazda került. Elég, ha szerelmes leszel is. Képtelenség, hogy elfelejtsd. Mert a szívedbe történt valami nagy változás. Az Istennel még sokkal nagyobb. Testvérek, amikor belép az életünkbe Isten igéje, most furát mondok, de nagyon szeretném, ha jól értenétek, Jézussá testesül. Az ige testé lett, és lakozott közöttünk, és mi láttuk az ő dicsőségét. Ezért van az, hogy amikor valaki hitre jut, akkor azt mondja, hogy befogadtam a szívembe Jézust. Hogyan? Hova férd be? Hogyan férd be? Hát az igében. Az igében. Az igén keresztül. Az örök íge, az élő Isten maga megjelenik, és valósággá lesz az életünkben. Az örök íge egyszer testet ölt az emberbe, és igaz lesz rá, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak. Isten az ígében jön közel az emberhez. Az ígével keresi. Az ígében jelenik meg, és lesz valósággá minden ember számára. Ezért nagyon fontos kérdés, testvérek, hogy mit csinál az ember az igével, amit hall? Visszaemlékszel, hogy hány éve hallod? Mit csinálunk a hallott igével? Kiélesítsem. Mit csinálunk magával, az Istennel, aki az igén keresztül közel jön hozzánk? Mit csinálunk vele? Mi történik bennünk, ha meghalljuk Isten igéjét? Azt mondja Pál, ti Tesszalonika beliek, befogadtátok az Istennek általunk hirdetett beszédét, de nem úgy, mint ember beszédét, mert hogy nem is az, hanem az élő Isten beszédét, mert az az, amelyik munkálkodik majd bennünk. Hogy is van ez? Valami titokzatos dolog ez? Egyáltalán nem, testvérek. Egyáltalán nem. Jézus az ő szavában, igéjében, beszédében közel jön hozzánk, és itt van. A tesszalonikák hallgatták, befogadták, és Jézus megjelent az életükben. Mit csinált Pál? Ember volt ez a Pál? Igen. Mit csinált ez a Pál? Prédikált. És a prédikáció Isten igéje. Úgy kell fogadnom, mint a Bibliát? Bizony, bizony. Van Istennek írott igéje és hirdetett igéje. Ott van a kezetekben az Új Szövetség. Azt olvassátok, Pál apostol levelei. Mikor születtek? Hogyan? Úgyhogy Pál elment gyülekezetekbe és prédikált. Ebből lett a Biblia újszövetségi része. Az ige hirdetéseiből. Meg a leveleiből, amiket küldött, hogy ápolja a gyülekezeteket. És erre mondja, hogy befogadtátok az Isten általunk hirdetett beszédét, de nem úgy, mint emberi beszédet, hanem mint Istenét, mint Isten igéjét. Kedves testvérek, a prédikáció éppen ezért annak, aki hirdeti, higgyétek el, roskasztó teher. Aki nem roskad alatta, azzal baj van. Roskasztó teher. Ahogy elmondtam egyszer nektek, följönni ide 35 éven keresztül, és azt mondani, hogy ezt mondja az Isten, és én prédikálom, a hirdetem az Isten írott igéjének a magyarázatát. Ezért kérünk benneteket, és hálás a szívünk, hogy imádkoztok értünk. És kérlek is bennőtöket, hogy úgy gyertek vasárnaponként, hogy Uram, hadd lehessen a szó én bennem a Te szavaddá, igévé, szent beszéddé. Testvérek, amit felolvas és amit megmagyaráz, a lelkész, az ige hirdető, hadd lehessen bennünk több, mint emberi szó. Ugye erre is azt mondják, hát ezt emberek írták, emberi szó. Én erről beszélek, ez is emberi szó. Csak egy több van ennél, mikor én beszélek. Mikor te beszélsz? Mit mondtál anyukám? Hadd hallgassak még egyszer, mert az Isten szavát hallom. Borzalmas. Van azonban itt valami nagyon fontos még, az idő megengedő, hogy elmondjam. Egy nagyon fontos szempont, hogy hogyan fogadjuk az olvasott igét, meg a hirdetett igét. Mi hogyan fogadjuk? Azt mondja Pál, befogadtátok az Istennek általunk hirdetett beszédét, de nem úgy fogadtátok be, mint emberi beszédet, hanem mint Isten beszédét. Testvérek, egy nagyon fontos dolog ez. Hogyan fogadom a hirdetett igét? A takaró beszél, a pap beszél, ez a dolga, ezért kapja a fizetést. Én majd megmondom, hogy jól beszélt vagy rosszul, eldöntöm, hogy tetszett vagy nem tetszett, és elmondom, hogy mi a véleményem róla. Testvérek, az ige hatása bennünk döntően függ attól, hogy hogyan fogadom én azt. Úgy fogadom-e, mint emberbeszédét, akár a Biblia igéjét, akár az ige hirdetést? Vagy úgy fogadom, ahogy Pál itt beszél, ti Tesszalonika beliek, úgy fogadtátok az én ige hirdetésemet, mint Isten valóságos beszédét, és az is. Te hogy szoktad fogadni a vasárnapi igéket? A takarót meghallgattuk, legközelebb nem jövünk, vagy jövünk. Tetszett, vagy nem tetszett. Hogy fogadom a hirdetett igét, mint emberi beszédet? Hogy ez nem más, csak emberi beszéd? Hogy fogadom az írott igét, hogy ezt emberek írták, miért lenne ez szent? Hogy fogadom? Testvérek, az Isten igéjének a munkája és hatása bennünk függ attól, hogy miként fogadjuk azt. Úgy fogadom-e, mint csak emberi beszédet? Vagy úgy, mint amit ember mond, de amit mond az Isten beszéde, hozzáteszi az apostol, valóságosan. Valóságosan Isten beszéde. Neked mi szokott lenni? Neked Isten beszéde, amit itt hallasz. Testvér, mindig az Isten beszédére, az üzenetére figyelj. Ne a küldöncére. Egyszer olvastam, Jósanyi bácsi megmagyarázta a gyülekezetének, hogy mi rajta a palást. Azt mondja, ezt azért kaptam az Istentől, hogy eltakarjon engem. Óriási mondat. Hogy ne lássátok, ki van benne. Jaj, meg ne lássátok. Nem a postás az érdekes, hanem a levél, amit hoz. A küldönc nem számít. Nálunk azért nem írtuk meg soha, hogy kiprédikál vasárnap a reformátusok lapjába, mert nem szerettem hallani, hogyha a takaró prédikál, ott leszek. De ha más, akkor nem megyek. Nem prédikálok én soha. Én Isten szavát mondom tovább félelemmel és rettegéssel. Engem ne hallgasson senki. Soha ne lássatok csak egy palástot. Ne a füledig, a szívedig, az értelmedig eljuttatóra figyelj, hanem az üzenetre, mégpedig, mint Isten nekem szóló valóságos beszédére. Ma mit mondott? Hát, nem tudom. Tényleg? Sose tudom. Mert nem Isten valóságos beszéde nekem már régen. Mondhatja a pap is? Olvashatja a Bibliából is? Tesszalonikában azért élt olyan csodálatosan ez a gyülekezet. Azt mondja Pál, mert befogadtátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem mint Pál beszédét, hanem mint Isten valóságos szavát, mint ahogy az is. Testvérek, az az ige fog munkálkodni bennünk a sok-sok hallott és olvasott igéből, amit befogadtunk, amit beengedtünk az életünkbe. Ha az igét befogadod, magát Jézust fogadod be az életedbe. És abban a pillanatban Jézus elkezd benned belülről munkálkodni, és már hasznos lesz a kezed, hasznos lesz a szád, a lábad, te magad, mert az új gazdád, urad hasznossá tesz mások üdvözülésére. Múltkor valaki mondott nekem egy mondatot, nagyon megragadott. Azt mondta, valamiben tehetetlenné váltam, és borzalmasan rosszul állt az a dolog. És akkor egy másik testvér azt mondta nekem, hát miért nem kezdesz imádkozni érte? És attól kezdve imádkozunk azért. Miért nem meritek rádízni Istenre? Hívő emberek vagytok? Igen. Hát csak az imában nem hiszünk. Meg az Isten igének a komolyan vételében nem hiszünk. Egyébként nagyon komoly hívő emberek vagyunk. És elkezdtünk imádkozni érte. Mert neki van hatalma. Nekünk nincs. Neki mindenre van. Mindig Jézus jön személyesen hozzánk az igében, nem tör ránk, hosszan tűr, zörget, vár, soha nem erőszakos. Várja, hogy megnyissam a szívemet. Várja, hogy befogadjam. Persze lehet elutasítani is. De ne tedd. Ne tedd. Helyette hívd és fogadd be bizalommal. És megnyílik előtted egy csodálatos világ. Az Isten világa. Hihetetlen világ. Tesszalonikából is elindult valami, és átformálta Európát. Ma így megy össze a kereszténység. Mert nem hiszik, hogy az ige Isten valóságos beszéde. Nem hiszik, hogy az ige hirdetésben Isten beszél velük. És nem fogadják be. Nincs is élet sem bennük, sem körülöttük. Csak halál. Gazdag szegények. Hívd és fogadd be bizalommal, és megnyílik előtted egy csodálatos világ. És most rendhagyó módon azt kérem tőletek, hogy a záró imát együtt mondjuk el, úgy, hogy énekelünk. Egy kedves, sokak által jól ismert kis kánont. Aki tudja, már most az elején énekelje velem. Kétszer elénekeljük, másodszor már úgy énekeld, mint a saját személyes imádságodat. Szívembe jöjj, szívembe jöjj, jöjj szívembe most, Úr Jézus, ó, jöjj ma még, lakója légy, jöjj szívembe most, Úr Jézus. Hajtsuk meg a fejünket, és másodszor így énekeljük. Szívembe jöjj, jöjj szívembe most, Úr Jézus. Ó, jöjj ma még, lakója légy, jöjj szívembe most, Úr Jézus. Ti azért így imádkozzatok, álljunk fel. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és meg is áldja az Isten. Mindezeknek utána a minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelentem, hogy megjöttek a 2020-as esztendőre szóló bibliaolvasó kalauzok. Örömmel jelentem azt is, hogy megjelent a hírmondónk őszi száma, és benne a kibúcsúzáskor elhangzott köszöntések sora, akik itt köszöntötték az ünneplő gyülekezetet és a búcsúzó lelkészt, és azokra adott válaszok is, a kijáratnál ingyen kezünkbe vehetjük és hazavihetjük. Jövő heti alkalmainkat jelentem, szerdán 7:30 kóruspróba, csütörtökön délelőtt 10 órakor bibliaóra, csütörtökön délután 5 órakor hittanórák. A péntek a következőképpen alakul. Juhász András testvérünk este 7 órai kezdettel vetített képes beszámolót tart több hetes amerikai útjáról. Ide hívjuk a keddi férfi kör tagjait, így külön férfi bibliaóra most kedden nem lesz. És a pénteki 4 ifjúsági csoportot, és természetesen minden érdeklődő testvérünket is. Tehát pénteken este 7 órakor vetített képes beszámolót hallgathatunk meg. Vasárnap 10 órakor vannak az Isten tiszteleteink, ugyanekkor gyermek Isten tiszteletet is tartunk, gyermekmegőrzést is vállalunk. 11:30-tól a kórus próbál. Próbál a kórus?
Abszolút.
Jelentem előzetesként, hogy adventi esték sorozatunk november 25-én kezdődik, és november 29-én pénteken este zárul, este 6 órakor vannak ezek az alkalmak itt a templomunkban. Ha Isten megtart és élek, akkor ezt a sorozatot szeretném én csinálni a gadarai ördöngős történetéről. Azzal vallomással tartozom, hogy soha nem mertem se prédikálni róla. Most is csak nagy szorongások közepette merek előjönni egy hetes sorozat erejéig. De nagyon fontosnak gondolom, és ezért bátorítalak bennőtöket, hogy gyertek el. Minden olyan izgalmas kérdéssel találkozunk ebben, amit a filmipar például fölkapott, ami nagyon érdekli az ifjúságunkat, amiben sokan beleesnek, és mások pedig megkötözött gondolatok rabságába kerülnek. Végtelen izgalmas dolog. 2 hónapig írtam, nagyon sok munkám van velem. Nem azért mondom ezt el, csak hogy mennyire nehéz maga az egész. Mégis úgy gondolom, hogy ha Isten megkönyörül rajtunk, akkor nagyon hasznos lesz, nagyon fontos lesz a gadarai ördöngős története. Hirdetem testvérek, hogy ami tudott, hogy augusztus 31-én ünnepélyesen használatba vettük Urkuti konferencia központunkat, annak a fenntartása és működtetése a mi közös feladatunk lesz. 8 év alatt megépítettük és átalakítottuk, majd berendeztük az épületeinket. Az ingatlan megvásárlásához kértünk 8 évvel ezelőtt segítséget a gyülekezet tagjaitól. És akkor Isten csodálatos módon megajándékozott bennünket, mert egész rövid idő alatt az ingatlan, amelyiken 4 épület van és közel 5000 négyzetméter nagyságú, meg tudtuk venni 9 millió forintért. Nagyon köszönöm most is azoknak, akik segítették ennek a megvásárlását akkor. Most azonban szembe kell néznünk annak a működtetésével is. A közüzemi költségekkel, a takarítással, mosással, eszközbeszerzésekkel, hiányosságok pótlásával, javítások sokaságával hosszú a sor. A megépítésekhez tudtunk nagyon komoly pályázati pénzeket szerezni. De a működtetéshez nincs pályázati forrási lehetőségünk. Azt nekünk kell előteremteni. Ezért fordulok most kéréssel felétek, és ennek hirdetését néhányszor megismétlem, hogy mindenkihez eljusson kérésünknek a híre. Mert vannak, akik egy hónapban csak egyszer jönnek templomba, akkor legalább hallják meg ők is. Kérjük híveink céladományait mostantól kezdve Urkút megnevezéssel, folyamatosan. Akár banki átutalással, akár csekkbefizetéssel, akár a lelkészi hivatalban nyugta ellenében történik is ez. Tüntessük fel rajta, hogy Urkút, Urkút, ahol a konferencia központunk van. Úgy gondoljuk, hogy 1 éves távlatban látni fogjuk, hogy elégséges-e ez az ECÉR-ra összegyűjtött adomány, vagy még másfelé is fordulnunk kell segítségért. Először megnézzük, hogy mire vagyunk képesek magunk. Köszönjük a megértést, köszönjük azoknak, akik kérés nélkül is adtak ECÉR-re a múltban, ez alatt a 8 év alatt is. És kérjük, hogy minél többen kapcsolódjanak be Urkuti központunk fenntartásába és működtetésébe, Isten dicsőségére. Legyen közös szívügyünk. Végül családunk és gyülekezeti közösségünk nagy öröméről számolok be, ifjú Takaró Tamás beosztott lelkipásztornak és feleségének, Annának, megszületett harmadik gyermeke, Tamás Gergely. 3 kilogrammos testsúllyal, 50 cent, 3... Nem, 3 kiló. Nekem a szülők ennyit mondtak. Nekem a szülők ennyit mondtak. De akarjátok 3 kiló 50, tehát egy elfogult takaró. Az már 3-at. Szóval még egyszer megismétlem, 3 kg-os testsúllyal, 50 cm testhosszal, akkor már ez is több, ugye, Misi? Édesanyja és legifjabb Takaró Tamás, Istennek legyen hála, jól vannak. Köszönjük az értük mondott imákat, gratulációkat, és köszönjük a hozzájuk elérkezett kedves üzenetek sokaságát. Isten éltesse Tamás Gergelyt. Isten tiszteletünk végére érkeztünk. 200. dicséretünk első versét énekeljük majd a magyar himnuszt. Tehát a 200. dicséretünknek az első versét, majd a magyar himnuszt.